akarommal beszéltünk a mantrák királyáról, az Omani Pemehumról, milyen sokrétű és milyen mély értelmű ez a mantra, mennyi módon és szinten lehet értelmezni, és hát ezekkel foglalkozni kell. Tehát nem szabad abban a hibába esni, hogy csak mondjuk, mint valami hangot, valami érthetetlen szöveget, és akkor ugye különböző állapotokba szeretnénk esni tőle, ugye? Ez egy teljes félreértelmezése a mantra mondásának, ugye? Sajnos ugye a mantráról ez a hit elterjedt, de ebben a hibában mi ne essünk, tehát ez legyen azoknak a hiedelme, akik nem veszik maguknak a fáradtságot arról, hogy utána nézzenek. Ja? Finoman fogalmazva. Ja? Tehát nagyon fontos, hogy amikor valamit csinálunk, akkor azt tudással, alaposan, alapos tudással alapozzuk, és ne mendemondákra. Ja? Tehát vigyázzunk. Tehát a tanításra van szükségünk, akkor menjünk mindig egy kvalifikált emberhez, aki tudja a dolgát, és ne mendemondákra alapozzuk a gyakorlásunkat. Én így hallottam, én úgy hallottam. Ez bejött, az bejött. ez nem jó. A meditáció, a dharma útja, az egy tudomány. Igazi tudomány. Tehát egy nagyon alaposan, hogy mondjam, fölépített is. Nagy mélységekig hatoló, végtelen mélységekig hatoló tudomány. Úgy is hívják tibetiül, hogy szemtongrikpa. Szemtongrikpa az azt jelenti, hogy az elme megismerésének a tudománya. A tudomány. Ez különösképpen vonatkozik a mi vonalunkra, ami pedig kifejezetten a úgynevezett rámutató, vagy lényegi tanítások vonala. Tehát a buddhizmuson belül is ez egy különösen egyenes és közvetlen, direkt vonal. Ez a jógik vonala, a rámutató tanítások, a lényegi tanítások vonala. Ja, mert mint tudjuk, a buddhizmuson belül is vannak különböző megközelítési módok, ugye nagyon sok, tehát még a tibeti buddhizmuson belül is, nem beszélve ugye a buddhizmus óriási kiterjedt kultúráját, mondjuk így, ugye a számtalan országban, a számtalan iskola és mester és stb. Változatosságát, tehát ezt fontos tudni szintén. Fontos tudni. Tehát itt ez a legközvetlenebb, ez a Milarepa iskolája. Milarepa iskolája. Milarepától. Ered a mi hagyományunknak a módszere is, és az áldása is. Tehát nagyon közvetlen dolog. És erőteljes. Tehát fontos, hogy alapos tudással rendelkezzünk, így hát amikor például az Omani Pemehung mantrát mondjuk, akkor ez fontos, hogy jelentéssel bírjon a számunkra. Tehát meg is tudunk fogalmazni, nem csak egy ilyen koncentrációs gyakorlat, tudom én, az emberek elképzelni. Az egész gondolatvilágunkat át kell, hogy formálja ez a mantra. Az egész világlátásunkat át kell, hogy formálja. Ja? És utána, a mantra mondás után van a föloldódás és a beteljesülés. Erről már beszéltünk, ha jól emlékszem a múltkor, igaz? Ezt elmondtuk. Hogyan kell feloldani a vizualizációt, ezt elmondtuk. A következő tárgy amiről beszélünk, hogy hogyan tartsuk mindig észben a gyakorlatot. Jó, nem? Jó. Most megtudjuk. Eddig nem tudtuk meg, most megtudjuk. Amikor kiemelkedünk a meditációból, továbbra is úgy tekintsünk mindent, ami számunkra és mások számára valóságosnak látszik, a földet, a köveket, a hegyeket, stb. Ez ugye Tibet. Földek vannak, kövek és hegyek, más nincs. Még hozzátenném, hogy a házakat, a fákat. Ja. Itt még az is van. Azaz mindent, ami az öt elemből áll, tehát az egész természetet, igaz, erről van szó, természet és az egész környezetet, mint az oltalmazó isteni testét, minden hangot, minden nest, amit az élőlények és az élettelen dolgok keltenek, észleljünk úgy, mint a hat szótag zengését, az oltalmazó szavát. A tudat összes tevékenységét pedig tekintsük az igazságtest, tekintsük igazságtest természetűnek, az oltalmazó értelmezéstől mentes térszerű bölcsesség tudatának. Ja? Na, hát ilyen egyszerű. Ja? Tehát ez alatt azt olvassuk, hogy magam s minden lény teste, nemes csenrézi teste, minden hangzása dicső, hat betűnek zenéje, elménk ténykedései, nagy bölcsesség szférája. Ja? Akár járunk, akár ülünk, alszunk vagy beszélgetünk, bármit is csinálunk, ne a hétköznapi dolgokon járjon az eszünk, hanem teljes mértékben tartsunk ki e három irányelv gyakorlása mellett. Minden megjelenés az istenség, minden hang a mantra, a tudat minden tevékenysége a térszerű bölcsesség tudat. Ja? Hát ez a, így kell észben tartani a gyakorlatot. Ez tehát a tanítás a meditációk, a formális meditációk közötti időszakra, tehát a hétköznapi életünkre. A hétköznapi életünkben hogyan hasznosítsuk a meditációt, ezt a meditációt. Ja? De ahhoz, hogy meditáció közötti gyakorlás lehessen, ahhoz kellnek meditációk, ne felejtsük el. Ja? Mert aztán az emberek azt mondják, hogy hát a mantrát lehet mondani menés közben, buszon ülve, metrón, még beszélgetés közben is tudom mondani, mondja valaki ugye. Ja? Én tudom mondani beszélgetés közben is a mantrát, belül. Ja? És akkor az ember azt mondja, én mindig meditálok. Ja? Én mindig meditálok, mondja az ember, ugye? És ő el is hiszi magának, hogy ő mindig meditál. Tehát vigyázzunk, ne esjünk ebbe a hibába, ez egy nagy hiba. Tehát az, hogy ahhoz, hogy a meditáció közötti időben meditálni tudjunk, ahhoz kell meditálni is. Igaz? És amikor vége a meditációnak, akkor jön a meditáció, közötti meditáció. Amíg a következő meditáció el nem kezdődik. Igaz? Ne felejtsük el. Tehát nagyon fontos a összeszedett formális meditáció. Ez a gyakorlásnak a lényege. Ha ezt nem csináljuk, akkor nincs esélyünk. Lehet, lehet, mindenki szabad, mindenki azt csinálja, amit akar. Ja? De azt tudni kell, hogy nincs esélye. Ja? Hát aki ezt nem csinálja, annak nincs esélye. Ja? Nem fog történni semmi. A meditáció is csak egy újfajta ilyen önállítás lesz. Az önállításnak egy új fegyvere lesz a meditáció. Pedig hát annak épp az lenne a célja, hogy az önállításunkat, ugye, átlássuk, és megszabaduljunk tőle. Igaz? Épp ez a fő célja a meditáció. Nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos. Manapság ugye divatos dolog azt mondani, hogy én mindig meditálok, és akármit mindig tudok meditálni. Az ilyen ember, aki ezt mondja, az ezzel mondta ki, hogy nem tud meditálni. Se tudja, mi a meditáció. Valaki tudja, mi a meditáció, az nem beszél így. Egyszerűen. Az nem beszél így. Ja, tehát ne essünk. Mi ebbe a hibába, és ha valakivel találkozunk, aki ezt mondja, akkor nem kell vele vitába keveredni, hanem csak tudni kell, hogy aki ezt ilyeneket mond, az nem tudja, mit beszél. Kész. Tetszik érteni? Tehát most röviden átnézzük még egyszer, mit jelentenek ezek a dolgok, mert eléggé, hogy mondjam, kódolt nyelv ez. Igaz? Eléggé kódolt nyelv. Bár nem tűnik annak. Az ember azt hiszi, hogy érti. Amikor kiemelkedünk a meditációból, továbbra is úgy tekintsünk mindent, ami számunkra és mások számára valóságosnak látszik, a földet, a köveket, a hegyeket, stb. Azaz mindent, ami az öt elemből áll, mint az oltalmazó isteni testét. Ja? Mit jelent ez? Látunk egy villamost, és akkor a cseréri alakja van, vagy hogy? Villamosnak nincs cseréri alakja. Nincs négy keze, nem ül lótuszülésben, igaz? Igaz? És ez egy komoly kérdés szokott lenni az emberek részéről, mert ugye a szöveg azt mondja, hogy az a cseréri test, a villamos is, ugye? Hát nem, nem, nem. Tehát ehhez kell a meditáció. Meditációban értjük meg, hogy mit jelent az, hogy csernézi teste. Ezt meg kell érteni. Meditáció keresztül. Nem szavakból, hanem meditációt. Átélni, megérteni, hogy mit is jelent. Ja? Lehet kicsit, hogy mondjam, rámutató tanítást adni, de végső soron ezt meg kell érteni. És ha megértettük, az egyfajta érzés, mondjuk így. Más, ez a legközelebb lehet, ezzel a szóval lehet ugye legközelebb jutni hozzá. Egyfajta érzés, tehát egy tapasztalat. Egy tapasztalat. És ezt a tapasztalatot, ezt az érzést tartjuk fönn a meditáció szüneteiben. Ja? És bármit látunk, az ezt az érzést hozza föl bennünk. Ez a lényeg. Ja? Most mi ez az érzés? Ezt nem lehet szóban átadni, de lehet róla beszélni. Ezt az érzést írják le úgy, hogy a nyitottság és a világosság egysége. Most, hogy ez megint ez mit jelent, ezt is csak meditációban tudjuk meg, ezt nem lehet átadni. De lehet még erről is beszélni. Tehát a végtelenségig lehet beszélni, mindenről lehet beszélni. Ugye azt mondják a tanítások, hogy a nyúl szarváról is, és a teknős béka szőréről is lehet beszélni, ugye? Pedig mindenki tudja, hogy a nyúlnak nincs szarva, és a teknős békának nincsen szőre, igaz? Mégis lehet róla beszélni. Tehát beszélni mindenről lehet. És ezt is fontos tudni. Beszélni mindenről lehet, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a szó, a beszéd, a leírás nem azonos azzal, amiről beszélünk. Nem azonos. Az csak egy körüljárása a dolognak. Igaz? Ez nagyon fontos. Itt ez nagyon fontos tudni. Tehát ez a világosság és nyitottság egysége, ez hasonlítható a szivárványhoz. Szivárvány. Nagyon jó példa. Ezzel szokták ezt jellemezni. A szivárvány, tudniillik, teljesen megfoghatatlan. A szivárványt nem lehet leszedni az égről és elrakni holnapra. Igaz? Nem egy dolog. Az az ég maga, tér, megfoghatatlan. Mégis látjuk tisztán és világosan. Mégis látjuk, ott van. Ott van, de nem lehet. Nem tudjuk vele mit kezdeni. Teljesen megfoghatatlan. Igaz? Igaz? Tehát ez az érzés, ez mutat mondjuk rá arra, hogy mit értünk az, hogy csenrézi teste. Tehát az, hogy csenrézi teste, az egy érzés. Ne essünk abban a hibában, hogy megyünk az utcába, hogy ülünk a metron, és akkor a házakat megpróbáljuk négykarú csenrezi alakjában látni, vagy akár az embereket. Az embereket se kell négykarú csenrezi alakjában látni. Hanem ezt a meditációban megtapasztalt érzést kell fölidézni akkor és azáltal, hogy látunk különböző formákat. Illetve nem hogy fölidézni, hanem el nem felejteni. Tehát ezek szolgáljanak támaszul, a látott dolgok szolgáljanak támaszul ahhoz, hogy ezt a meditációban kialakult és megtapasztalt érzést, élményt fönn tudjuk tartani. Ez egy nagy dolog, ez nem kis dolog, ez egy nagy dolog. Tehát ehhez meditálni kell, gyakorolni kell, sokat, szorgalmasan. Tényleg kialakuljon ez a fajta tapasztalás. Ez a fajta tapasztalás, hogy a cserézi teste, ugye, hogy a szöveg szépen leírja, a cserézi teste az olyan, mint a szivárvány. Tiszta fény, de teljesen megfoghatatlan. Tehát nem dologi. Mégis ott van, mégis látható. Ja? Tetszik ezt érteni? Nem volt teljesen egyértelmű a válasz. Vagy éppen, hogy az volt. Na, minden esetre ezt tudni kell. Most ehhez hasonló, amit a mantráról lehet mondani. Ugye? Tehát folytatódik a szöveg. Minden hangot, minden nest, amit az élőlények és az élettelen dolgok keltenek, észleljünk úgy, mint a hat szótag zengését, az oltalmazó szavát. Ja? Hát most ez megint nem azt jelenti, hogy ha elmegy egy autó, akkor megpróbáljuk a... azt mondta az autó, hogy ommáni pemehum. Hát dehogy mondta az autó, hogy ommáni pemehum. Eszébe se volt neki. Ja? Vagy egy madár. Ó, a madár azt csicseregte, hogy ommáni pemehum. Hát ha ezt mondja az ember, akkor megbolondult. Akkor megbolondult, szó szerint, ugye? Tehát ne akarjunk szánt szándékkal megbolondulni. A meditáció nem arra való. Hát legalábbis eredetileg nem. Aztán, hogy van ilyen mellékhatása, arról nem tehetünk. Az nem a meditáció bűne. Ez csak vicc. Tehát lényeg az, hogy ne essünk megint ebbe a hibába. Tehát a mantra lényege mi? A mantra lényege az, hogy amikor mondjuk a mantrát, akkor a hang a nyitottság és hangzás egysége. Így mondjuk, igaz? Úgy, ahogy mondtuk a látványról, hogy nyitottság és világosság, a hangról, a mantráról azt mondjuk, a mantra lényege nyitottság, vagy megfoghatatlanságnak is lehet mondani. Ürességnek is szokták. Üresség, vagy nyitottság, vagy megfoghatatlanság. És hangzás. Egysége. Ez azt jelenti, hogy halljuk a hangot, de tökéletesen megfoghatatlan. Ja? Hogy lehet ezt érthetővé tenni? Nagyon egyszerűen. Ugye a klasszikus, hagyományos példa erre a üres völgyben a visszhang. Visszhang. Tehát bekiabálunk, ugye, és akkor visszajön a hang, és tisztán halljuk a hangot, de nincs ott, aki visszakiált, igaz? És ezt tudjuk is. És ez egy érzés, igaz? Tehát ha visszhangot hallunk, akkor ez az érzés megvan. Tehát mi nem esünk abba a hibába, hogy valaki ott van és visszakiabál, hanem ez egy különleges érzés, hogy hallunk egy hangot, ami igazából nem jön sehonnan. Igaz? Egy hangot, ami nem egy... Valaki kiált, de nincs ott a valaki. Igaz? Hogy ehhez hasonló, ugye a mai életből vett példával, ugye a rádió, vagy a magnó, igaz? Vagy a tévé. Tehát beszél, de nincs ott ember, aki beszél. Igaz? Mégis az ember abban a hibába eshet, ugye, hogyha, nem tudom én, elragadtatásba esik, mondjuk így, hogy olyan, mintha ott lenne az ember. Igaz? De ha az ember ugye az eszénél van, akkor tudja pontosan, hogy nincs ott ember, de ott van a hang. Mégis jól hallható a hang. Igaz? Tehát ugye van olyan eset, hogy ugye a tévében ugye nézik a meccset, és amikor vesztésre áll a csapat, akkor kidobják a tévét az ablakon, ugye? Hát ez az, amikor valaki elragadtatásba esik, igaz? Ugye? De ha az ember józan, akkor tudja, hogy hát nyilván hát a tévé nem tehet arról, hogy a meccs rosszul áll, igaz? Nyilván. Mert az csak egy kép, az csak egy hang, és abban nincsenek emberek, abban nincsen senki, ugye? Tehát a józanság. De ez nagyon fontos szintén, mert ugye mi magunk is abban a hibába esünk, amikor például tévét nézünk, vagy mozit különösen, hogy teljesen elfeledkezünk arról, hogy ez mozi, és valóságosnak hiszük. Tehát ugye erre megy ki az egész játék, hát azért van a négydimenziós hang, meg minden térhatás, hogy az ember elfeledkezzen magáról és arról, hogy ez csak egy mozi. Mert akkor erősebben jönnek az érzelmek, ugye? Erősebben részesévé válik az ember, tehát elragadtatásba esik gyakorlatilag. És ez a cél, ugye? De a józan ember, egy józan ember ugye ezt nem felejti el, és tudja, hogy ez csak mozi, ez csak rádió, igaz? Egy nagyon erőteljes és egyszerű gyakorlat ezzel kapcsolatban, amit Lama Gavan demonstrált nekünk több ízben, sok ízben, Svédországban. Az ember leült, nézte a tévét a központba, és akkor Láma bejött, és odaállt a képernyő elé. Ott is maradt. Ja? És akkor az ember szembesül, ugye, egy csomó dologgal. Ugye? Csomó dologgal. De ugye a szembesülés lényege az, hogy az ember mennyire benne van abban a tévé dologban, ja? És milyen nehezen ereszti el. Milyen nehezen ereszti el. Tehát ugye valaki odáll a képen, akkor egy darabig az ember csak úgy megy tovább a tévével, és akkor megy, és akkor várja, hogy majd csak elmegy az ember, nem adja föl, ugye, egy darabig. Aztán amikor nyilvánvalóvá válik, hogy az illető az ott lakik, ott lakik, és nem múlik el csak úgy magától a dolog, akkor ugye jönnek az újabb érzelmek, ugye, akkor, ja? De ha az ember egy kicsit oda tud figyelni magára, akkor szembesül ezzel az egésszel, hogy hoppá, hát tényleg ez. Az ember mennyire hatása alá kerül a tévének, és mennyire elfelejti azt, hogy az csak egy elektronikus kép, ott nincsen semmi, elektronikus hang, ott nincsenek emberek, ott nincs semmi, igaz? Pontosan, mint az álomban. Ugye az álomban is elfeledkezünk arról, hogy ez csak egy álom, és valóságnak hiszük. És ez nagyon erősen működik ezekkel a médiákkal is. A tévével, rádióval, mozival. Nagyon erősen működik. A színházzal is egyébként, ugye. Vannak ezek a történetek, amikor az illető fölmegy a színpadra, és mit tudom én, beleszól. Beleszól a darabba, ugye. Sok ilyen történet van, ugye. Mert teljesen elfeledkezik, nem? Fölmegy és beleszól. Ja, tehát ilyenek vagyunk, ezt érdemes figyelni az életünkben. Ilyenek vagyunk, de nagyon ilyenek vagyunk. És amikor mantrával dolgozunk, akkor ugye ezzel dolgozunk. Amikor mondjuk a mantrát, akkor tudjuk, és fönntartjuk azt a tudatot. Tehát ezt ki kell alakítani persze, tehát nem mindegy, hogy mondjuk a mantrát. Ki kell alakítani a mantra mondását, ugye erről már sokat beszéltünk. Kialakítjuk, mondjuk a mantrát, jól kell ülni először is, tehát nem mindegy, hogy ülünk, mert akkor nem lesz belőle semmi, az csak egy ilyen nyavajgás lesz. Jól kell ülni a mantra mondáskor, jól kell lélegezni, el kell tudni lazulni, ugyanakkor ugye tisztának maradni, és a mantra hangot el kell helyezni a testünkben egy kényelmes és jó módon, ami tehát lent van a hasban, tehát a hang forrása lent van a hasban, és akkor a rezgést azt úgy kell alakítani, hogy az is jó, jó legyen, jó érzés legyen. Megtölti a testünket, ja, érezzük, hogy történik valami, és jó helyen ül az egész dolog, jól működik az egész dolog, és ez ugye kialakul, ja, egy nagyon megnyugtató, jó, kellemes módon kialakul bennünk. Ugyanakkor az egésznek egy bensőségesnek is kell lennie, tehát ez is fontos, tehát belül érezzük az egész dolgot, akkor ez egy nagyon erőteljes támasszá válik. És akkor tudunk dolgozni a meditációval. Ja? És amikor Om Mani Padme Hum mantrával dolgozunk, akkor a hangszálaknak is rezegniük kell. Ja? Nem kell félni tőle. Többféle, sokféle mantra van, és különböző mantrákat különböző módokon kell mondani, tehát mantramondásnak különböző módjai vannak, de az a mantrától függ, hogy melyik mantra. Van mantra, amit mondani kell hangszalaggal, van, amit suttogni kell, van, amit csak mentálisan szabad mondani, vagy kell mondani. Tehát különböző módok vannak, de hát ez a mantrától függ, nem mi tőlünk függ. Ott függ, hogy melyik mantrával dolgozunk. Ja? Hát az Om Mani Padme Hum is, és a Tara is olyan mantra, amit hangszalaggal kell mondani, és ki kell alakítani ezt az érzést. Ja? Hogy a testünkben ez a rezgés, ez nagyon jól ül, és jól alakul. Jól működik. Nagyon fontos. Ha ez megvan, akkor nagyon erőteljes a hatása. Ha? És akkor kialakul lassan bennünk ez az érzés, ez a nyitottság, megfoghatatlanság, tehát a hang ott van, nagyon tisztán, de ugyanakkor megfoghatatlan. Megfoghatatlan a hang. Hát ugyanúgy, mert végül is minden hang megfoghatatlan, mert ha így csinálok, megkérdezem most akkor, honnan jön a hang, vagy mi ez a hang, mindenki hallja a hangot, igaz? De hát mi ez a hang? Ja? Rá tudunk mutatni, hogy honnan, miből áll ez a hang, vagy honnan jön ez a hang? Nem igen. Nem igen. Mert azt mondhatjuk, hogy hát ez innen jön, persze. Ebből a csengőnek a fémjéből. De ez nem olyan biztos, mert hát ez ütötte meg. Igaz? Ez a nyelv. Igaz? Most akkor melyikből jön? Ha nem ütöm meg, akkor nem jön hang. Érdekes módon. Igaz? De most, ha még így is van a dolog, ja, az sem teljes, az sem megnyugtató, mert például, hogyha ezt a légüres térben ütöm meg, akkor megint csak nincs hang. Hát levegő is kell hozzá. Igaz? De nem elég az sem, hogy levegő van, hanem kell valaki hallja. Igaz? Valakinek hallania kell azt a hangot. Igaz? Mert különben megint csak nem levezhetjük hangra. Ha nem, hang, nem fogja föl senki, igaz? És akkor már benn vagyunk egy elég komoly menetben, hogy akkor a fülben mi hallja azt a hangot. Igaz? Tehát végső soron egy egész kis mechanizmus kell, ugye? Ez a üllő, meg kalapács, meg dobhártya, meg én nem tudom micsoda hallójáratok, meg szőr, meg fülzsír, minden kell hozzá, ugye? És akkor végén még az sem elég, mert még kell egy tudat is hozzá. És ezt is kutatják, hogy a tudatban mi kell hozzá, és rendkívül bonyolult a kép. Tehát a mai agykutatás az nagyon komoly és nagyon összetett eredményekhez jut ilyen egyszerű vizsgálatok folytán. Hogy végül is mi az, hogy alakul ki az ember tudatában az, hogy ez egy csengő hangja. Ez egy csengő hangja. Mert ez nem csak egy hang, hanem amikor halljuk, akkor tudjuk, hogy ez egy csengő hangja. Igaz? Sőt, két csengő hangját meg tudjuk egymástól különböztetni. Igaz? Tehát ezek borzasztó bonyolult dolgok. És nem tudjuk azt mondani, hogy ez a hang. Ebből a bonyolult és megfogadatlan végtelen folyamatból ez a hang, vagy ez az egész együtt. Ja? De mi, ugye a mi kis dogmatikus, kis materialista elképzelésünk, azt mondjuk, hát itt a csengő, aztán megütöm, az a hang. Ugye? Ugye? Na hát ezek, mondom, nagyon messze vívő dolgok. A lényeg az, hogy tehát a példa itt ugye a visszhang, vagy mondom a rádió, stb. De ez is egy érzés. Tehát meditációban alakul ki a tapasztalat arról, hogy mit jelent az, hogy nyitottság és hangzás egysége. És ha ez kialakul, akkor meditáció közötti helyzetekben vagy időben is, amikor bármit hallunk, az támasszá válik ahhoz, hogy fönn tudjuk tartani ezt a meditációban megtapasztalt, mondhatjuk, egy ízét a dolog, egy új ízt kap az egész világ. A látott dolgok, a hallott dolgok és minden. Ja? Ja? De ez még mindig nem elég. Most jön a tudat. A tudat összes tevékenységét pedig tekintsük igazságtesz természetűnek, az oltalmazó értelmezéstől mentes, térszerű bölcsesség tudatára. Ja? De ugyanez vonatkozik a tudatra. Hogyha meditációval foglalkozunk, meditálunk, akkor ugyanígy kialakul a tapasztalás. Ja? Azt mondjuk, hogy a igazságtest természet. Mit jelent az igazságtest? Mit jelent az igazságtest? Hát nincs fogalmunk róla. Mi az igazságtest természet? Ja? Tehát ezek műszavak, szakszavak, ugye? Ezek szakszavak. Ja? Amiket a munka folyamán, tehát a meditáció folyamán tudunk értelmezni. Ezek, megértjük az értelmük ezeknek a szavaknak. Ugyanúgy, mint minden szakmának megvannak a műszavai, amiket kívülállva nem ért meg. Nem érti. Ja? Fogalma sincs róla, hogy mit jelent. Ugye? Ja? Tehát a meditációban kialakul ez is egy íz, egyfajta íz mondhatni, egy érzés. Hogyha foglalkozunk ugye a tudattal, a gondolatokkal, megismerjük azoknak a természetét, és megismerjük azt, hogy a gondolat természete az igazságtest, ja? A tudat természete a nyitottság és világosság. Ja? Elválaszthatatlan egységben. Mit jelent ez? Ja? És akkor a hétköznapi életben is bármilyen gondolatunk adódik, vagy érzelmünk, tehát a két meditáció közötti állapotban, akkor az támasszá tud válni ahhoz, hogy fönntartsuk a meditációban megtapasztalt érzést, vagy ízt. Ja? Ezt így kell értelmezni. Tehát most már gondolom világos az, hogy mennyire nem működik az, hogy meditáció nélkül csak a hétköznapi életben gyakorolni. Ja? Akkor egyszerűen semmit nem csinálunk. Nincs tapasztalás, nincs meg az íz, nincs meg a tapasztalás. Ezért nincs mit fenntartani. Ezért mi van? Küszködés, küzdelem van, gyötrelem van. Ami teljesen visszafelé sül el, az lesz a vége, hogy az ember, hogy én szeretném csinálni, mert mióta szeretném csinálni, és nem működik. Miért van ez? Ja? És akkor az embernek rossz érzése van. És akkor önmagát, hogy hívják, hogy vádolja, és önmagát bántja. Ugye? Hogy ne rossz ember vagyok, meg hogy többet kéne gyakorolni, meg én nem tudom mindenféle. Ugye? Az ember ugye kitalál. És akkor a gyakorlás teljesen visszájára fordul, és ahelyett, hogy az embernek öröme lenne belőle, gyümölcse lenne belőle, ehet az ember ugye még ront a helyzetén, mert lelkismert furdalása és rossz érzései vannak. Ja? Na, hát ezt jelenti ez a kis rövid, kis egyszerű mondat. És akkor akár járunk, akár ülünk, alszunk, vagy beszélgetünk, bármit is csinálunk, ne a hétköznapi dolgokon járjon eszünk, hanem teljes mértékben tartsunk ki a három irányelv gyakorlása mellett. Minden megjelenés az istenség, minden hang a mantra, tudat minden tevékenység a térszerű bölcsesség tudat.
Ennyi.
Ilyen egyszerű. Ja? Na. Ezek után felajánljuk az érdemeket. Ez a meditáció vége. Amikor imádkozunk, a következőképpen gondolkodjunk. A szemlélődés és az olvasás folyamán, tehát ugye a szemlélődés a meditáció gyakorlása, olvasás, a szöveg, a meditáció szövegének olvasása folyamán, a létáramomban felhalmozódott összes erényt egyenlően szétosztom, vagy megosztom valamennyi élő lény között. Ja? Az ebből a tettemből keletkező felmérhetetlen érdemhalmaz révén érjem el minél hamarabb a hatalmas oltalmazóval azonos felülmúlhatatlan állapotot. Így megszerzem majd az erőt és a képességet, hogy hasznára lehessek minden lénynek, kiknek száma végtelen, mint a tér. A felülmúlhatatlan és tökéletes együttérzés állapotában, mely a tökéletesen beteljesült megvilágosodástól elválaszthatatlan. Ja? Tehát ez az érdemek felajánlása. Minden lény javára felajánljuk az érdemek. Ennek is nagyon-nagyon mély és fontos jelentősége van. Tehát a meditáció nem valamiféle hobbi, nem valami, és nem is valamiféle önképzés, egy titkos és egyfajta, hogy mondjam, olyan foglalkozás, ami egy exkluzív foglalkozás, ugye, amit az ember ugye arra használ, hogy önmagát ezáltal biztosítsa az ő pozícióját mások fölött, ugye, én jó fej vagyok, mert én meditálok, azok a szegények, azok nem meditálnak, szerencsétlenek, ugye? Tehát nem, vigyázzunk ezzel, és akkor még az ember hozzá, de ha akarok, azért segíthetek is rajtuk. Ugye? Tehát ez teljesen téves elképzelés. A meditáció gyakorlata, illetve a dharma ösvényének járása inkább egyfajta szolgálat. Úgy kell megérteni. Szolgálat. Szolgálat. Tehát ezzel szolgáljuk az összes lény javát. Azon dolgozunk, hogy minden lehetséges módon és minél hatékonyabban segíteni tudjunk mindenkit, szolgálni tudjunk mindenkit. De azt is meg kell tanulni. Szolgálni nem lehet csak úgy. Nehéz dolog. Nagyon nehéz dolog. Föl kell készülni. Föl kell készülni. Fölkészületlenül az ember borzasztó problémákat okoz, további problémákat, ahelyett, hogy segítene, újabb problémákat okoz. Ja? Magának is, és másoknak is. Ja? Tehát föl kell készülni. Igaz? Ezután következik az egyszerűsített gyakorlat. Tehát aki úgy gondolja, hogy ez túlságosan sok és nehéz, mert az ő értelme az csekély, és nehéz ezt a sok mindent ugye észben tartani, akkor van egy egyszerűsített gyakorlat is. Aki képtelen erre a gyakorlatra, az először vegyen menedéket és ébressze fel magában a megvilágosodás szellemét, ahogy azt korábban leírtuk. A fő gyakorlat folyamán gondolja el, hogy az oltalmazó valóságosan és nyilvánvaló módon jelen van a feje felett. Miközben ezt elképzeli, teljes figyelemmel összpontosítva többször is mondja el imánkat, és gondoljon arra, hogy mestere, a mindenlátó, tehát cserézi, tudja, hogy imádkozik. Ja? Tehát amikor vizualizáljuk magunk fölött, megjelenítjük magunk fölött cserézit, akkor érezzük úgy, hogy az ő a mi lámánk. Tehát azonos a mi lámánkkal. Tehát a mi lámánk van itt személy szerint cserézi alakjában a fejünk fölött. Ja? Valóságosan jelen van. És látja és tudja, hogy mi most meditálunk. Itt van, látja, tudja. Ja? Most a mantráról egy rövidebb értelmezés következik. Az om szótag az öt bölcsességet jeleníti meg. Ja? A mani drága követ jelent, a padme pedig lótuszt. A drágakő lótusz, tehát összevonva, a szent mindenlátó egyik neve, tehát Csenrézinek az egyik neve, drágakő lótusz. Ez neki egyik neve, sok neve van Csenrézinek, ez az egyik neve. Ugye vannak mindenféle fantáziadús fordítások a Mani Padmére, tehát ez annál sokkal egyszerűbb. Egyszerűen ez Csenrézinek a neve. Tehát amikor mondjuk, hogy Om Mani Padme Hum, akkor Csenrézi nevét mondjuk. Ez olyan, mint amikor hívunk valakit. Akkor a nevét mondjuk. Halló! János! És akkor János odafér. Jó? Megy az utca másik oldalán a János. És akkor a János odafigyel, igaz? Tehát ehhez hasonlít. És a mantrák azok sokszor, nagyon sokszor az istenségnek a nevét, az aktuális Buddának vagy Bodhisattvának a nevét tartalmazzák. Tehát az Om Mani Padme egyszerűen Csenrézi neve. Egyszerűen szólunk Csenrézinek, hogy figyeljen ránk. Ja? A Hum az a szótag, amely a hat létbirodalom szenvedései elől menedéket nyújtó tevékenységet jeleníti meg. Ja? Tehát az Om volt az öt bölcsesség, a Hum pedig a hat létbirodalom szenvedései elől menedéket nyújtó tevékenységet jeleníti meg. Látható alakban és hallható alakban. Mondogassuk hát ezt a hat szótagot, amilyen sokat csak tudjuk, miközben elmerülünk az imádságban. Kérem az öt bölcsesség megtestesülését, tehát ez a mantrának most a magyarázata, Om Mani Padme Hum, mit jelent ez, hogy Om Mani Padme Hum? Ezt jelenti. Kérem az öt bölcsesség megtestesülését, ez az Om. A drágakő lótusz urát, ja, óvjon meg a hat létbirodalom szenvedéseitől. Ezt jelenti, hogy Om Mani Padme Hum. Ja. Ezt jelenti. Végezetül, amikor a mindenlátó, tanító, örömteljesen fényé olvad és egyé válik bennünk, velünk, létáramunkban felülmúlhatatlan tiszta tudatosság ébred. Ekkor nagy lelkesedéssel gondoljunk ezekre a dolgokra, és semmi kétségünk ne legyen. Ezután ajánljuk fel az érdemeket fenti imával. Ha ezt tesszük, mindenféleképpen elérjük a kellő eredményeket és a következő fejezetben részletezett hasznos tulajdonságokat. Gyakoroljunk hát hittel és odaadással. Ja? Hát ez is megint nagyon fontos, hogyha rendesen, tehát alapos fölkészültséggel és a tanításoknak megfelelően végezzük a gyakorlatot, hogy ne legyenek kétségeink. Ne legyen kétségünk. Jó? Legyünk teljesen biztosak abban, hogy ez eredményhez vezet. Olyan, mint az embernek van egy autója, autó teljesen rendben van, ki van pucolva, meg van töltve. Naftával megyünk. Ha megyünk az autóval, nem kell, nincsenek kétségeink, hogy oda is érünk a célunkhoz. Odaérünk, adott dolog. Megyünk, odaérünk. Nem kell állandóan kiugrálni a kocsiból, hogy jaj, jaj, lehet, hogy nem érek oda. Mit csináljak? Kicsit visszafordulok. Túl sokat jöttem. Ja? Az ember nem csinálja. Tudja, hogy minden rendben van, mert átnézte a dolgot, meg van tankolva, tudja, hogy hova akar menni, és akkor csak megy. Nyugodtan, teljesen nyugodtan, nyugodt lelkiismerettel csinálja a dolgát, tudja, hogy az eredmény adott. Kell végezni. Ja? Tehát megalkuvás nélkül ne keverjünk bele mást. Ne keverjük össze más gondolatokkal gyakorlás. Tökéletesen tisztán. Ja? Tehát pontosan a tanításokat követve csináljuk, de azokat megértve. Mert itt is van egy kis buktató. Az ember, hogyha túlságosan ragaszkodik a tanítások szavaihoz, és még csak meg se engedi magának, hogy megértse azokat, az nem jó. Meg kell érteni. Tehát mondjuk, hogy személyes megértéssé kell válnia a tanításnak. Személyes megértéssé. Na? Tehát látnunk kell és el kell tudnunk fogadni a tanítás érvényességét, a tanítás igazságát. Belátom, hogy ez egy valódi jó tanítás. Ja, és ja, meggyőződtem róla. Tehát ezzel az érzéssel kell gyakorolni. De, tehát óvakodni kell attól, hogy megmásítsuk, összekeverjük más dolgokkal. Érthető ez? Tehát nem szabad mechanikusan ragaszkodni, hogy a tanító így mondta, meg úgy mondta, és az annyira szent, hogy én nem is próbálom megérteni a magam, tehát a magam módján megérteni. Az fontos, hogy mindenki a maga módján megértse, maga adottságai szerint megértse. Tehát, hogy személyes meggyőződésé, valódi meggyőződésé váljon. Tehát mi személyesen belátjuk a tanításnak az igazát, meggyőződünk róla. Ez nagyon fontos. Mert mondom, ez is egy hiba, amit el lehet követni. Hogy vannak, akik tényleg, a tanító így mondta, és akkor nem mennek tovább, hanem tanítót idézik, de igazából nem értik. Tehát a szívükkel nem értik, mit mond a tanító, viszont tudják, vissza tudják mondani, hogy mit mondott a tanító. Ez nem jó. Ez megint nem jó. Ja, tehát ne féljünk attól, hogy megemésztjük, és magunkévá tegyük a tanítást, de ne keverjük össze. Tehát maradjon teljesen tiszta tanítás. Ez jelenti azt, hogy tökéletesen tisztán gyakorolni. Ja? A másik pedig az, hogy önbizalommal. Önbizalommal. Tehát ne legyünk kis hitűek. Ne legyenek kételjünk, ha már gyakorolunk. Ha egyszer megvan a bizonyosság, azt nem kell újra és újra fölülvizsgálni. Azt el lehet mélyíteni, nem kell újra és újra fölülvizsgálni. És itt jön be az, hogy nem érdemes túl korán elkezdeni beszélni a gyakorlatunkról másoknak és másokkal. Mert teljesen össze tudunk zavarodni. Tehát ha mielőtt kialakult volna a tökéletes bizonyosság bennünk, elkezdünk másokkal beszélni a gyakorlatról, akkor mások ugye másképp látják, és még ha jó akaratúak is, pedig hát olyan embert kell ritkán találni, de még ha jó akaratú az illető, és szól egy-két szót a mi gyakorlásunkhoz hozzáfűz egy-két gondolatot, jó indulatú, jó akar, esetleg olyan, hogy mondják, nézeteket dob föl, amik összezavarnak bennünket. Tehát még akkor is nem beszélve persze arról, amikor az illető kifejezetten ellene van mindennek. És olyan dolgokat mond, hogy tényleg az ember teljesen összezavarodhat tőle. Mert még nincs meg a belső bizonyossága. Ja? Tehát vigyázzunk, ez nagyon fontos, amikor elkezdünk gyakorolni, azt tartsuk magunknak. Tartsuk magunknak. Tartsuk magunknak. De szó szerint. Tehát ne kezdjük másoknak mondani, hogy hú, volt egy tanításom, máma ezt mondta, meg azt mondta, meg azt mondta, most ezt meg azt a gyakorlatot csinálom, és ilyen, meg olyan. Nem szabad, nem szabad. Visszaszólnak az emberek, és összezavarodunk. És elveszítjük az egészet. Nem is kell titkolózni, nem titkolózni, hogy ugye hogy is volt, valamelyik moziba volt, hogy a Guru Rinpoche életében, hogy jön az illető, és azt mondja, hogy tegnap láttam ám valamit, de nem mondom el, nem mondom el! Ja, tehát ezt se szabad csinálni. Ugye? De ezt csináljuk, szó szerint, ugye? Vagy mindent kifecsegünk, vagy azt mondjuk, hogy tudok ám valamit, de nem mondom el. Ja? Vagy ha nem is mondjuk, de valahogy a gesztusokkal az illetőnek az értésére adjuk, hogy mi a menő memók vagyunk, és valamit tudunk, és nem mondjuk el. Hát ez egy irritáció rögtön, ugye? És akkor végül el kell mondani. Ugye? Végül el kell mondani. Hát vigyázzunk, ezek komoly dolgok, ez a mi fejlődésünkről szól. Nekünk kell észnél lennünk. Nekünk kell észnél lennünk. Tehát még igazából azt szokták mondani, hogy ha van egy csoport, akik együtt gyakorolnak, például egy meditáció elvonulást együtt csinál egy csoport, bizonyos dolgokat ők egymás között megbeszélhetnek arról azonok a gyakorlatának a körén belül, vagy tárgyán belül, ugye? Azt lehet. De nagyon óvatosan azt is. Tehát még inkább azok se. Ja? Ha kérdéseink és problémáink vannak, akkor legjobb a tanítóhoz fordulni. Tehát a gyakorlással, a gyakorlattal kapcsolatos kérdések. Mert a tanító, az, annak van valami tapasztalás, egy kicsit több van, mint már mint nekünk, meg a társainknak, és már esetleg tud arra vigyázni, hogy ne mondjon olyanokat, amik összezavarják az embert. Meg tud magyarázni dolgokat, és nem csinál, és nem mond olyat, hogy összezavarodja. Hát legalábbis az elején. Aztán van olyan következő lépés, amikor a tanító direkt össze akarja zavarni az illetőt, hogy megismerje, kipróbálja, ugye? Ez egy későbbi fázis. Egy későbbi fázis. Na? Ez az a fázis, amikor a tanítók hullanak, mint a légy. Hullanak, mint a legyek. Mert gondoljunk, hogy itt Milarépa életére, vagy Naropa életére, kibírta volna ki azt közülünk, amikor ők átesték. És olyan szépen le van a könyvbe írva, és azt mondjuk, hát ezt így kell csinálni. Minden elismerésen ezt így, hát másképp nem is lehet. Hát mi lettünk volna, hogy nem biztos, hogy ezt írták volna a könyvbe. Ezek mind nagyon-nagyon fontosak. Tehát legyen önbizalmunk, tisztán gyakorolni, meggyőződéssel, és legyen önbizalmunk. Jó? Ne legyünk kishitűek. Kishitűek vagyunk, akkor gyakorlásunk nem fog haladni. Jó? Ja, most ezt egyelőre itt abba hagyjuk. Van valakinek kérdése? Ja, gondolok itt csendrézi meditációra főleg, mert ugye itt arról van szó, hogy ezt most gyakorolni kell. Hát azért kapjuk a tanítást, hogy gyakorolni tudjunk. Igaz? Ja. Gyakorolni tudjunk, azért van a tanítás, nem azért csak, hogy ismereteket szerezzünk. Itt ez a fajta tanítás kifejezetten arra irányul, hogy gyakorolni tudjunk. Ezt a meditációt tudjuk gyakorolni. Na hát ez a legjobb, amikor mindenki tökéletesen tud mindent. Most nincsenek kérdések. Ez a legjobb. Úgyhogy akkor egy kicsit még folytatjuk a délelőtt megkezdett beszélgetést. A személyes és általános jelenségekről. Ja. Elmondok itt egy rövid kis történetet. Hol volt, hol nem volt? Élt egyszer egy király. Egyszer megjósolták neki, hogy mérgezett eső fog esni az egész országban. És minden tavat, folyót és kutat megmérgez. Aki csak iszik a vízből, mind megbolondul. Nagy gondba esett a király, hogyan tudná megmenteni az országát és a népét. Nem látva módját a nép megmentésének, úgy döntött, hogy legalább neki az uralkodónak meg kell őrizni az ép eszét. Építetett is magának hatalmas fedett medencéket, és megtöltötte tiszta vízzel. Eljött az eső, és minden úgy lett, ahogy jövendölték, mindenki megbolondult. A király volt az egyetlen józan ember az egész birodalomban. Ahogy telt múlt az idő, az emberek lassan megszokták az új viszonyokat, csak a király nem illett bele valahogy az új rendbe. Egyszer aztán az emberek arról kezdtek beszélni, hogy a király megbolondult. Addig-addig, míg neki is innia kellett a mérgezett vízből. Ja. Hát ez a személyes és általános jelenségek. Ugye? Ugye nálunk, hogy mondják, alapvetően hibás fogalmak vannak bevezetve a gondolkodásunkba. Mi azt mondjuk, hogy szubjektív és objektív igazságok, illetve jelenségek. Ezt felejtsük el. Mi úgy gondolkodunk? Vannak szubjektív igazságok, igaz? És vannak objektív igazságok. Felejtsük el. Nincsenek objektív igazságok. Ja? Tehát erről beszéltünk délelőtt. Hogy ez a mi mostani ébrenléti állapotunk csak egy viszonylagos ébrenléti állapot, és ami igazság itt tapasztalható, vannak igazságok, de azok az igazságok csak ennek a viszonylagos ébrenléti állapotnak a keretein és adottságain belül érvényesek. Igaz? Erről beszéltünk. Ezért teljesen új fogalmakat vezessünk be. Tehát a buddhista fogalmakat vezessünk be. Ezek a fogalmak pedig a személyes és általános jelenségek. Ja? A személyes az, oké, mondhatjuk, hogy szubjektív, ugye külföldi szóval, igaz? Szubjektív, személyes, gyakorlatilag mondjuk, hogy ugyanazt jelenti. Tehát személyes, de objektív, az nem. Ahelyett vezessük be ezt a fogalmat, hogy általános. Most megnézzük, hogy miért. Ha nem tudunk különbséget tenni a személyes és az általános jelenségek között, zavarossá válunk, és képtelenek leszünk értelmes kapcsolatot létesíteni észlelő énünk és az észlelt dolgok között. Ja? Tehát milyen azok az észlelő énünk, ugye, tehát az egyértelmű észlelő dolgok, ugye, a világ dolgai, amit látunk, amit hallunk, és a többi. Személyes jelenségek mindazok a jelenségek, amelyeket csak mi magunk észlelünk, saját gondolataink, érzelmeink, képzeteink, érzéseink, elképzeléseink, álmaink, stb. Egy példa a személyes jelenségekre az álomban észlelt jelenség, amely éjjel lép fel a nappali szokások alapján. Álmunkban láthatunk egy házat. Mivel csak mi látjuk, az a mi személyes jelenségünk. Később felépíthetjük a házat a valóságba, és így mások számára is láthatóvá válik. Ekkor általános jelenség lesz belőle. Ja? Tehát ez egyszerűen érthető dolog, igaz? Ez a személyes és az általános jelenség. De mi az általános jelenség? Az általános jelenségek az embercsoportok vagy társadalmak tagjai által közösen osztott, általánosan látható vagy tárgyasult szokások. Szokások. Jó? Nagyon fontos érteni. Szokások. A személyes jelenségek különböző kifejeződései összeállnak, és együtt általános jelenséget alkotnak. Tehát sok személynek a személyes jelenségei összeállnak, és együtt általános jelenséget alkotnak, amely azután rányomja bélyegét további személyes jelenségekre. Ja? Tehát ezek az általános jelenségek. Ugye ebből kiderül az, hogy tehát nem objektív valóságról van szó. Az objektív azt jelenti, hogy tőlünk független. Nem. Általános, ez azt jelenti, hogy általánosan elfogadott. Mert szokássá vált egy embercsoportban, hogy a dolgokat ezen a módon lássák, és ezen a módon elfogadják. És ez óriási különbség. Érthető ez? Tehát egy szokássá vált egy bizonyos kultúrában, egy népben, vagy egy családban, vagy lehet ez egy baráti kör, vagy akármi, mert mindenkinek, tehát minden körnek megvannak az elfogadott, hogy mondják, viszonyítási keretei, igaz? Elfogad, és szokás, ezek csak szokások. Tehát közösen kialakított látásmód, mondhatjuk így is. Közösen, kollektíve. Tehát egy csoportban közösen kialakított látásmód. És ha ezt megértjük, akkor kilélegezhetünk. Ezt megértjük, akkor megváltozott a világ. Például egy divattervező a saját személyes jelenségei révén behozhat egy új divatot, ami így általános csoport jelenségé válik, amely megihlethet egy másik tervezőt, aki aztán egy új divatot hozhat ki belőle. És így tovább. Igaz? Hát először úgy megálmodja, meg átgondolja, megálmodja ugye a dolgokat, akkor azt ugye megvarratja, megcsinálják, akkor azt ugye elterjed az országban, vagy nem tudom én, az emberek között. Igaz? És akkor ezt elfogadják. Igaz? Tehát ehhez hasonlóan működik minden. A templom tornya is. És a hegyek is, és a fák is. Minden. Tehát ezt ne feledjük. Tehát erről beszéltünk ugye a víz kapcsán délelőtt, igaz? Tehát szokássá vált az ember világban, hogy a vizet ilyen módon érzékeljük, ahogy érzékeljük. Hát egyszerűen szokássá vált az ember világban. Hogyan válhatott ez szokássá? Hát ez nagyon mélyre megy, karmán keresztül. De a karma is csak szokások, semmi más. Jó? És a buddhizmus szerint az egész világot így teremtjük. Kialakul egy szokás egy csomó élőlényben, és ez a szokás létrehozza a világot. Így jön létre az egész világegyetem. A karma teremti. Tehát karma révén kialakul egy szokás. Cselekedeteink révén. Ez egy nagyon erőteljes szokás. Tehát ez nem olyan szokások, mint tudom, én rászoktam a cigire, leszoktam a cigiről. Nem erről van szó. Ez nagyon erőteljes. Tehát karma. Karmikus szokások. Tehát sok-sok számtalan élet alatt fölépített szokások ezek. Ja? És ezeknek a szokásoknak az alapján jön létre a világ. Ezeknek a szokások alapján jön létre olyan dolog, mint az emberi test. Jó? Ezek nagyon mélyre mennek. De ezek még mindig csak szokások. Mindig csak szokások. És mi pedig a szokások rabjai vagyunk. Rabok. Más szóval. Ja. Egy másik példa. A gondolatban megtervezett ebéd, tehát meg akarunk hívni valakit, és megtervezzük az ebédet, a mi személyes jelenségünk. Ha elkészítjük, általános jelenségé válik, majd azokban, akik elfogyasztják, élmények, érzések, személyes jelenségeit váltja ki. Az egyiknek ízlik, a másiknak nem. Ha élményeiket, véleményeiket szóban vagy másképpen kifejezésre juttatják, azzal új általános jelenségeket hoznak létre. Ja? Ja, tehát értjük ezt? Ez nagyon fontos. Tehát ne beszéljünk objektív, valóságos, objektív igazságról, hanem beszéljünk inkább általános jelenségekről, amelyek egyszerűen szokások alapján jönnek létre. Tehát lénycsoportok, ugye nem csak embereknél működik, ez a lényeknél működik, mindenkinél. Ugye az embervilágban van egy nagyon erős, közös szokás, igaz? Ennek alapján leszünk emberek. Mivel ez a szokás nagyon erős bennünk. Emiatt leszünk emberek. És utána ez a szokás uralkodik egész ember életünk alatt. Tehát emberként éljük át a világot. Hát aztán azon belül persze egy csomó árnyalat van, de alapvetően emberként éljük át a világot. Igaz? Az embernek fönt van az ég, lent van a föld, nappal világos van, éjszaka sötét van, a vízbe belefulladunk, stb. Tehát csomó ilyen, nem tudunk repülni, csomó ilyen dolog. Igaz? Csak az orrunkig látunk, mindig emberi szokás. Ugye? Ez az embervilágban kollektíve működő szokás. Az állatoknál más szokások működnek, de ott is megvan a meghatározó szokás. Karmikusan kialakult szokás. Igaz? Ja? Az éhes szellemeknél megint megvannak az uralkodó szokások. A poklokban megint megvan, az istenek világában, félistenek világában, mindegyikben megvannak az ott uralkodó meghatározó szokások. Igaz? Aztán ezen belül, az, hogy emberek vagyunk, ezen belül aztán számtalan osztályozódás van persze. Ugye nem mindegy, hogy melyik korban születtünk, nem mindegy, hogy melyik fajhoz tartozunk, nem mindegy, hogy a világ melyik pontján születtünk, milyen országban, és így tovább. Milyen iskolába jártunk. Ugye? Nem mindegy, hogy hát millió és millió. Millió és millió dolog azután, ugye, alakítja ezeket a szokásokat, tehát differenciálja, finomítja az alapvető emberi szokásainkat. Ja? Tehát az általános jelenségekben a közös megállapodáson alapuló, kiegészítő durva erők és következtetések alapján bízunk. Ja? Hát itt a lényeg az, hogy közös megállapodáson, tehát elfogadtunk valamit közösen, elfogadunk valamit érvényesnek. Ja? Elfogadunk valamit érvényesnek. De az a szokásunk, hogy mi a dolgokat így fogadjuk el. Ez a fő, ez a meghatározó dolog. Például, ha csak a fehér cukrot ismerjük, és sosem láttunk még barna cukrot, akkor fehér cukor képzettel rendelkezünk. Így ha cukorra gondolunk, önkéntelenül mindig fehérre gondolunk. Nincs is szükség a fehér szóra, mert ez egy általánosan elfogadott és feltételezett dolog. Ezzel szemben, ha valahol máshol az emberek csak a barna cukrot ismerik, nekik nincs szükségük a barna szóra. Mert ha cukorra gondolnak, természetszerűleg barnára gondolnak. Azonban azok, akik megszokták mind a fehér, mind a barna cukrot, megkérdik, Milyen cukor? Fehér vagy barna? Ezen érdemes gondolkozni. Ez nagyon jó példa. Az életünkben, amikor adódnak helyzetek, ugye? Amikor valami annyira egyértelműen látszik a mi számunkra, és kiderül, hogy valaki más számára egyáltalán nem egyértelmű, ahelyett, hogy megpofoznánk az illetőt, ugye? Kérdezzük meg, hogy milyen cukor, fehér vagy barna? Jó? Ja. A belső ösvény tanításai két igazságról beszélnek, a végső igazságról és a látszat igazságról. A megvilágosult nem kettős bölcsesség tudat, tehát ez a, ugye a megvilágosult tudat, a Buddha tudat, a jelenségek végső természetét látja, ez a végső igazság. A zavaros, korlátolt, kettős elme igazsága a látszat igazság, amely a hétköznapi valóságunk viszonylagos igazság. Ugye, erről már beszéltem. Egyszer oda vezettek néhány vakot egy elefánthoz, és megkérdezték tőlük, milyen az elefánt. Az első vak megtapogatta az elefánt agyarát, és azt mondta, az elefánt olyan, mint egy hatalmas répa. Második a fülét fogta meg, és úgy vélte, az elefánt olyan, mint egy legyező. A harmadik, aki a hasát tapintotta, azt hitte, az elefánt olyan, mint egy óriási hordó. A negyedik a lábát ölelte át, és úgy érezte, az elefánt olyan, mint egy mozsár. Az utolsónak pedig, aki a farkát ragadta meg, úgy tűnt, az elefánt olyan, mint egy kötél. Egyik vak sem volt képes leírni az elefánt valódi alakját. Kinek volt igaza. Ja. Aztán a vakok összevesztek, kardot rántottak, és mindenki síkra szállt a maga igaza mellett. Ja. Igaz? És ezt úgy hívják, hogy Dharma központ. Ugyanígy, ahogy történetünkben a vakok csak az adottságaik, szűk korlátaik között voltak képesek az elefánt érzékelésére, a zavaros, korlátolt elménk, amely csak a viszonylagos látszatigazságot látja, képtelen a dolgok igaz természetének megértésére. Ja? Itt azt hiszem, abba is hagyjuk. Folytatása következik. Van kérdés? Hozzáfűzni való. Ellenvetés. Tessék. Igen.
Meg szeretném kérdezni, hogy mik azok a tulajdonságok, vagy emberi változások, vagy társadalmi változások, amik azt indokolták, hogy a tantrizmus elterjedjen. Ugye a Buddha idejében nem volt, téradátáltatalítások voltak főleg, és akkor egyszer csak bejött ez a újfajta, és a mai koron meg az etnói szinte ez terjed itt Európában. Mik ezek, amik ezt indokolták, ezek, hogy ez így legyen?
Ennek megvan a magyarázata. Ezt úgy mondják, hogy a Buddha idejében az embereknek sokkal, hogy mondjam, tisztább kor volt. Ezt aranykornak hívják. Aranykornak hívják. Tehát sokkal tisztább kor volt, és a gyakorlóknak sokkal egyszerűbb tanítások is elegendőek voltak ahhoz, hogy fejlődjenek. És megvilágosodjanak. Tehát nagyon egyszerű eszközök is elegendőek voltak. Ja? Mert abban a korban az általános adottságok sokkal jobbak voltak egyszerűen. Nem voltak annyira zavarosak a tanítványok. Ez a magyarázat. És ez fokozatosan romlott. És Buddha megadta az összes tanítást, mert ő előre látta, hogy mi fog következni. És meg is mondta, hogy a hanyatlás korában egyre hatékonyabb, erőteljesebb módszerekre lesz szükség, mert az emberek egyre inkább zavarosak lesznek. Hát a jelenkorban az emberek már olyan zavarosak, azt ismerjük elég jól, nem? Tehát amilyenek mi vagyunk, és ugyanakkor nem reménytelen a helyzetünk, nem reménytelen, mert rendelkezésre állnak a Budda által előre látott, ugye, nehézségekre alkalmazható, hatékony eszközök. És ezek a tantrikus eszközök. Ezért terjednek most el a tantrikus eszközök. Ja? De ez egyébként nem úgy van, ahogy te mondod, mert azért a tantrikus gyakorlás az nagyon kis skálán folyik még ma is. Tehát az igazi tantrikus gyakorlás. És tehát gondolj csak itt az egész világra, tehát a buddhista országokra, vagy akármire. Ugye nyugaton elég nagy port ver föl az, hogy tantra és a tantrikus. De hát a buddhista országokban folyik azért főleg a buddhizmus ma is, keleten, igaz? És tantra nincs szinte egyik országban sem. Nepálban van egy nepáli hagyomány, és Japánban van egy japán, de azok alig ismertek. A többi az mind ugye Hinayana és Mahayana.
Ez egy kicsit ilyen ironikusan is érdeztem, hogy indokolt egyébként. Tehát nagyon sokan mondják, hát könyvek tömkelege van ugyanúgy erről. De igazából ez nem az, szerintem.
Nem, mi nálunk az a helyzet, hogy mi fölkészülünk a tantrikus gyakorlatokra. Fölkészülünk. Tehát a tantrikus gyakorlatok itt vannak, de föl kell rájuk készülni. Ja? Ez már tantra, tehát a Chenrezig tára az tantra, alapszintű tantra. Ez a kriya tantra úgy hívják. Tehát ez az első, a legalapvetőbb tantra. A nyugne is kriya tantra gyakorlat. Ja? De a gyakorlatok megvannak, hozzáférhetőek, csak föl kell rájuk készülni. Mert ezt úgy mondják, hogy önmagukban, önmaguk által titkosak. Tehát hiába van az orrod előtt, nem tudod gyakorolni, mert saját magad miatt. Saját magad miatt. És mikor a tanító elmagyarázza, akkor se tudod, mert saját magad miatt, ugye? Nem vagy rá fölkészülve. Tehát önmaguk által és önmagukban titkosak a tanítások. Csak akkor nyílnak ki, és akkor válnak érthetővé, hogyha te fölkészült vagy. Hát föl kellett készülni. Fölkészülés pedig munkát, sok munkát igényel. Munkát. Igen?
Az általános ismert törvények, gravitáció, elektromosságnyék, azok is ugyan általános jelenségeknek mutatók, ami várjuk valakinek az előtt személyes jelensége volt. Tehát ezek a
Ezek is, tehát a buddhizmus leírja azt, hogy vannak világok, ahol teljesen másképp, tehát más a karmájuk a lényeknek, és egészen másképp működik. Például van olyan világ, tehát elképzelhető, illetve hát van olyan világ, ahol például egyszerű példa, az, ami nekünk átjárható, mint a tér, az nekik akadályozó. Tehát nem tudnak közlekedni térben. Viszont ami nekünk akadályozó, mint például a fal, az anyag, az nekik átjárható. Tehát falban tudnak mozogni, de térben nem. Ez csak egy példa. Tehát minden lehetséges. Minden lehetséges. Tehát ezek a dolgok is, igenis általános jelenségek. Tehát általános jelenségek szokáson a karmán. Itt a szokás az karmát jelent, főleg. Tehát karmán alapuló jelenségek. Karmán alapuló.
És ez mindig személyes jelenségként jelenik meg először, és utána az
általános? Ez személyes. Hát az, ugye az általános jelenség az sok személynek a személyes jelensége végül is, igaz? Tehát a te számodra ez végül is személyes. Személyes. Tehát ez rajtad múlik. Rajtad múlik, és tehát ugye te a saját utadat járod. És ezekből a szokásokból ki lehet lépni, meg lehet tőlük szabadulni, természetesen. Ja? És ez mind rajtunk múlik. Ezek nagyon komoly dolgok. Ezek tényleg nagyon komoly dolgok, és ezekről tudni kell, és gondolkozni is kell rajtuk. Nagyon fontos. Mindenféle tekintetből. Például ugye fizika. De hogy az életünk minden területén, a legegyszerűbb, leghétköznapi dolgokban is. Hogyha föl tudjuk lazítani ezt a borzasztó kemény görcsünket, hogy objektív igazság, objektív valóság, és helyettesíteni tudjuk azzal, hogy ez általános jelenség és személyes jelenség, az önmagában egy óriási nagy lépés lenne. De ki képes erre? Na? Mert ugye az ember mindig ugye abban van, hogy abban él, hogy nekem igazam van. Igaz? És a másiknak nincs. Tehát nem élünk abban, hogy neki is igaza lehet, meg nekem is. Vagy egyikünknek sincs. Igaz? És az ember addig üti a vasat, amíg valaki meg nem, hogy hívják, erősíti őt abban a hitében, hogy neki igaza van. Igaz? És nem hagyja magát addig. Ezért vannak a bíróságok, ezért van. Minden ezért van. Ezért van. Hát ez nagyon fontos, ezzel dolgozni. Nagyon fontos. Ugye ezek gyakorlatban egyszerűen úgy dolgozunk, millió módon dolgozunk, ezzel dolgozunk már régóta, hogy azt mondjuk, hogy például, hogyha az embert kellemetlenség éri, ja, egyszerűen kiszúrnak vele, tényleg kiszúrnak vele, ja, akkor az ember nem arra gondol, hogy kinek van igaza, nekem igazam van, neki nincs igaza, hanem arra gondol, hogy erre én karmikusan rászolgáltam. Előző életeimben megalapoztam ezt, hogy ez most így legyen. És úgy kell nekem, megérdemlem. És ezzel azután lehet dolgozni. Tehát nincs ott a görcs, hogy kinek van igaza. Ha ott van ez a görcs, akkor nem tudsz lépni. Sakmattot adtál magadnak. Ugye? Tehát fölé kell tudni emelkedni. Az első gondolat az, hogy karma. Igen, hát ezt én megalapoztam az előző életemben. Én ezzel az emberrel kiszúrtam, most ő azt adja nekem vissza. Mert ha nem szúrtam volna ki vele, akkor nem tudná visszaadni. Akkor hiába állna itt a fején, nem hatna rám. Ez a kritérium. Tehát ha nincs meg ez a kötődés, karmikus kötődés, akkor akármit csinálnak, mondanak is, nem hat. Nem hat. Mert nincs lehetőség. Csak a karmán keresztül, karmikus vonzódáson és kapcsolaton keresztül tud valakire hatni, bármi, semmi. Másképp nem. Másképp nem. Jó? Tessék.
Ja, csak azt akartam kérdezni, hogy amit mondtál, hogy Buda érde, hogy ilyen halálkor volt, és hogy így a tantrát, hogy most aki ilyen tantrikus, tehát aki valójában ilyen tantrikus gyakorló, annak számít így a világban, az gyakorlatilag így az így a emberiség krémje, nem? Tehát, hogy így a, vagy így a legjobb, hogy a legkiválóbb ember.
Hát akik valóban tudják a tantrát jó, hát úgy gyakorolni, ahogy azt kell, azok igen, persze. Ezek a nagy Dalai Láma, Láma Lang, Harmapa, ilyenek. Ja? Akik azt gyakorolják valóban, azok a Buddhák és a Bodhisattvák, persze.
Csak hogy így volt velem olyan, hogy így ért a korban, mert csak így az van.
Szóval. Hogy?
Hát, hogy így ebben a korban így kell a tantra, mert hogy így a tisztán dolgok.
Hogy?
Hát, hogy én úgy értettem, hogy olyan korban élünk, amikor már így a tantra előkerült, mert hogy így az emberiség az így nem képes ugye a Buddha idejében lévő dolgokat, tehát így.
Nem hat már olyan
nem
erősen.
Hat, igen. Nem hat már olyan erősen. Tehát így a tantra is gyakorlatilag csak hat, tehát itt nem a szintünkön.
Nem. Hát a tantra, mondom, az egy folyam, egy fokozatos út. A tantra is egy fokozatos út. Tehát amikor mi csendrézit csinálunk, nyomnyét csinálunk, akkor már tantrát gyakorolunk. Csendrézit pudzsát csinálunk, az tantrát gyakorolunk. Tantrikus gyakorlás. Az már tantrikus. Elkezdtük. De szorosabb értelemben a tantrikus gyakorlás az hát szorosabb értelemben, hát ugye, amit így az ember azt mondja, na a tantra, az inkább már a anujoga. Anujoga. Anujoga, aminek pedig a specialitása az, hogy ott az energiákkal közvetlenül dolgozunk. Tehát a légzésgyakorlatok, jogák, stb. Tehát az anujoga, ez a negyedik, a legnagyobb. Anuttara tantra. Anuttara tantra. Ja? Itt erre gondolok, hogy... Ja? De a cservézés, a lodzsong is, amit mi csinálunk, az is tantra, az is tantrikus gyakorlat. A gondróval kezdődik, az már tantra, tehát az már a tantrikus gyakorlatoknak az alapozása. Az már tantrikus. Gondró már tantra. És mondom, a lodzsong is, a cservézés, a tara, gyakorlatilag minden, amit csinálunk. A négy alapgondolata az még nem. Az alap, tehát az ugye teremt meg az alapot ahhoz, hogy foglalkozhassunk a tantrával. Tehát ugye a Möndróban már három szerepel a három drágaság és a három gyökér. A három gyökér pedig csak a tantrában szerepel, mint menedékforrása. A láma, a gyidám és a védelme gyök. Tehát ez egy fokozatos út. Fokozatos út. Nincs több kérdés. Kitárgyaltuk. Amen.